Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat. 215. énekünket keressük meg, énekeljük el mind a 6 versszakával. Így kezdődik a dicséret. Eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára.
Terjesztett hiszen.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által úgy énekeltük most az énekben, hogy már a hit szívünkben oly kicsiny, mint mustármag, de te nevelheted egészen nagy fának. Urunk Istenünk, hálaadással köszönjük neked, hogy az elmúlt napokban is hallottuk az igét. Köszönjük neked, hogy hullott a mag. És tudjuk jól, Úrunk, hogy igaz a te szabad, amely nyilván példabeszéd, de rólunk szóló bizonyosság, hogy mindaz, amit hallottunk, annak egy része az út szélére esett, más része a kövek közé, harmad része a gyomok közé, és kérünk téged, hogy legyen olyan rész, ami a jó földbe esik, hogy növekedjen, hogy a kicsinyből élet legyen. Úrunk, egyedül igéd képes erre, hogy ami halott, azt megelevenítse, hogy amilyen az ember eredendő természete, abból kivonza, megújítsa, hogy élet legyen, hogy gyümölcs és termés, és hogy ebből szakíthassanak mások is, és mások megízlelve mindazt, aki vagy, kövessenek, magasztaljanak és áldjanak. Urunk, köszönjük, hogy ez valóság, és fájlaljuk neked, hogy az is valóság, hogyha nem figyelünk a te szavadra, hogyha elkapkodja az ördög a mi szívünkből, ha megfojtódik, vagy ha a lelkesedés áldozata lesz. Bevalljuk neked, hogy ez a többség. És ezen csak egyedül te segíthetsz, hogy elkészítesz alkalmat újra és újra, hogy eléd hozzuk életünket, megvalljuk bűneinket, a szent lelkeddel átjárj, igéddel pedig újjáteremts így. Kérünk ezért a mai estéért is, add, hogy a mag, a te igéd igazi, mindenre elégséges táplálékunká legyen, hiszen oly sok mindennel táplálkozunk mi. Halljuk a hétköznapi életben is, hogy mennyi mindent megeszünk, ahogyan fiataljaink mondanák, bekajálunk, és közben észre sem vesszük, hogy tönkre megyünk. Észre sem vesszük, hogy annyi tartósító szert eszünk, hogy ami tagjainkba, csontjainkba felhalmozódik. És észre sem vesszük lelkiképpen, hogy mennyi mindent fogadunk be szűrő nélkül, és az raktározódik a mi szervezetünkbe, lelkünkbe. Tisztíts meg most minket, adj igazi heledelt, ültess le asztalodhoz, kérünk. Te légy a bizonyságtevőkkel, szólj, Uram, mert hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvérek, mai alkalmunkon is szeretettel köszöntjük Bódis Miklós lelkipásztor testvérünket és kedves feleségét, Bódis Etelkát, és hadd kérjem megtiszteltő asszonyt, hogy segítsen bennünket, Isten dicséretére magasztaljuk a mi munkat.
Énekeljünk hát ismét a jó hírről, hogy Isten szeret bennünket, mert maga a szeretet. És megkérem, hogy ezt a két éneket, amit megpróbáltam elénekelni, ne felejtsék el, hanem az énekkarral vigyék szerte a jó hírt. az Isten szeretetéről. Tehát ez zöld időben felcsendül egy drága üzenet. Ez zöld időben felcsendül egy drága üzenet, irgalomról szól, hű megváltomról, már rég kívántál szabadulás bűnnek mélyéből. Földünkre jött Jézus trónjáról a mennyből. Halld meg a jó hírt, Isten szeret. Ő megbocsátja bűneidet. Szeret Isten, jöjj, siess már! Még egyszer, ez zöld időben felcsendül egy drága üzenet, irgalomról szól, hű megváltomról, már rég kívántál szabadulás bűnnek mélyéből. Földünkre jött Jézus trónjáról a mennyből. Halld meg egy jó hírt, Isten szeret, ő megbocsátja bűneidet. Kidalt karjával ő hazavár. Úgy szeret Isten, jöjj, siess már! Még egyszer, ez zöld időben felcsendül egy drága üzenet. Irgalomról szólt, hű megváltomról, már rég kívántál szabadulás bűnnek mélyéből. Földünkre jött Jézus trónjáról a mennyből. Halld meg egy jó Isten szeret, ő megbocsátja bűneidet. Kidalt karjával ő hazavár. Úgy szeret Isten, jöjj, siess már! Az ő fényében nincs sötétség, nem vagy egyedül. Add át szívedet, boldog úgy lehet, ha Jézus vére eltörölte minden bűnödet. Énekeljed szíved e szent üzenetet. Halld meg Isten szeret, ő megbocsátja bűneidet. Kidalt karjával ő hazavár. Úgy szeret Isten, jöjj, már! Halld meg egy jó hírt, Isten szeret.
bocsátjam bűneidet. Kiváltad anyával, ő hazavár. Úgy szeret Isten,
Jézus Krisztus mondja nékünk, bétődt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az élő Istennek a szavát Pál apostolnak Korintusba írott első leveléből, a 10. fejezet első 11 versét olvasom, valamint még egy verset, a 21. verset ugyanebből a fejezetből szeretném felolvasni. Isten ma este hozzád, hozzám a korintusiakhoz írott első levél 10. fejezetének első 11, valamint a 21. verséből szól, hallgassuk alázatos szívvel az igét. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükbe nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztába. Ezek pedig példákká lettek számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni, és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogyan közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen egy napon 23 000. Az Urat se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogy közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Ezek pedig példaképpen történtek azokkal, de figyelmeztetésül irattak meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. 21. vers. Ezért nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Amen. Drága testvérek, ennek az evangelizációs hétnek az utolsó estéjére érkeztünk. Az alkoholmentő misszióban azt tanítják nekünk szolgáló lelkészeknek is, szabadulni vágyó alkoholistáknak is, hogy az alkohol a szervezetből 3 nap alatt megy ki. 3 nap alatt áll rendre a szervezet, ha az ember nem fogyaszt alkoholt. És személy szerint Azt tartom, hogyha valakinek nem elég 3 nap a megtérésre, akkor lehet prédikálni, és lehet neki beszélni vég nélkül, akkor se fog megtérni. Lejárt ez az evangelizációs hét. Félelemmel kérdezem meg tőled, nem-e késed lesz a vonatot is? Mert drága testvérek, én már ma este arról szeretnék beszélni azoknak, akik hitre jutottak, akik Jézus Krisztus követik, hogy hogyan tovább. Hogy hogyan tovább. A ma este erről fog szólni. Hogyan tovább. Mi a titka a győzelmes életnek, a győzelmes keresztény életnek? De az elején már szeretném elmondani, hogy nagyon igaz az az ének, amelyik úgy fejeződik be, hogy győztes leszek, Uram, csak te maradj velem. Názáreti Jézus nélkül nincs győzelem keresztény életben. Ha nem vagy részese annak a győzelemnek, amely éretted ott fent a kereszten végeztetett el, és amelyet az Úr Jézus Krisztus nem tartott meg magának, nem tartotta meg ezt a győzelmet, a saját dicsőségét, hanem megosztotta az ő testvéreivel. Ha nem vagy részese ennek a győzelemnek, akkor előbb-utóbb le fog győzni téged szépen lassan a bűn, le fog győzni az ördög, és le fog győzni a világ, és erre mondja Jézus, hogy az erejét vesztett só nem jó semmire, csak arra, hogy az emberek kidobják az ablakon, és eltapossák. Ezért, drága testvéreim, nem mindegy, hogy hogyan tovább. És nem mindegy az, hogy az életünket hogy éljük le az Úrral, hogy megyünk tovább, milyen döntéseket hozunk. A legfájdalmasabb dolgok azok, amikor egy ember részt vesz egy evangelizáción, hallja az igazságot, de aztán kimegy a templomból, és drága testvérek, itt nagyon sok mindenről hallottunk, okkultizmusról, paráznaságról, hazugságról, sötét utakról. Szatmár mellett van egy kedves testvérem, aki már agyonhallgatta a YouTube-on Bódis Miklóst. Mindent tudott a prédikációból, aztán egyszer csak felvette egy nagy kölcsönt, és a tavaly belefektette az egészet földbe, jó szándékkal, és jött egy hatalmas nagy ég, és elverte az egész termést. Most vádolja az Istent. Szembefordult az Istennel, ő hallotta a tanításomat. Kereste Istennek igéjét, testvéreim, de nem azt tette. Tovább azt hitte, hogy neki megvan engedve az, hogy tovább cselekedje ezeket a dolgokat. Az 1 Korintus 10.22, ahol erről a pohárról, meg az asztalról beszél az ige, azt mondja, hogy avagy haragra ingereljük az Istent, erősebbek vagyunk nála. Amikor fiataloknak arról beszélek, hogy nem lehetsz felemás igába hitetlennel, nem mehetsz bele házasságba, nem köthetsz szövetséget hitetlenekkel, akkor rám néznek és azt mondják, de Miki bácsi még megtérhet. Mondom, tudod, drága szívem, ha megtérhetne, akkor az Úr Jézus Krisztus ebben a korintusi levélben azt mondta volna, hogy próbáljátok meg. De a názáreti Jézus tudja, hogy soha nem működött, és nem működik. Ha tudná, hogy van 95% nem, de 5% igen, akkor azt mondaná, hogy próbáld meg. De ő startból azt mondja, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igába. És meg szoktam kérdezni, ha egy fiatal áll azon az asztalon, és a másik lent van a földön, és összekapaszkodnak, és az egyik húzza fel a másikat az asztalra, és a másik húzza le a másikat az asztalról, testvérek, melyiknek nagyobb az esélye? Tudjátok, hogy mi fog történni? Tudjátok, igaz? Sokkal könnyebb valakit lehúzni az asztalról, mint valakit felhúzni az asztalra. És drága testvérek, azért, mert ez tény, való dolog, ezért mondja az Isten azt, hogy ne, és itt ez a kérdés, hogy mi igazat adunk az Istennek, okoskodunk-e, vagy pedig testvéreim azt mondjuk, hogy mi kis speciális hívők vagyunk, mi ezt még megtehetjük, ezt még megengedhetjük magunknak, és drága testvérek, szépen lassan folyik el, vérzünk el, megy el az erőnk, és nem értjük azt, hogy miért nincsen lelki erőnk, miért nincs körülöttünk ébredés, miért nem változnak meg körülöttünk dolgok. Nem tudom, hogyha a testvérek észrevették azt, hogy mi hiányzik a krédóból. Mi úgy nevezzük, hogy hiszek egy. Észrevették a testvérek, hogy a krédóból, a hiszek egyből hiányzik valami. Van egy légüres hely a krédóba, a hiszek egybe. Ha nem vették észre, akkor kérem, hogy figyeljenek, egy részletet idézek belőle. Születék Szűz Máriától, fogantaték Szentlélektől, ugye, Jézusról beszél, születék Szűz Máriától, szenvede, nem jó helyt van a vessző a krédóba, mert azt írja, hogy szenvede Poncius Pilátus alatt, nem, egész életébe szenvedett, nem csak Poncius Pilátus alatt. Jézus nem csak nagy pénteken szenvedett, hanem szenvedett, vessző, Poncius Pilátus alatt megfeszítették. Vessző, meghalt és eltemették. Itt van egy élet, fogantaték, született, szenvedett, meghalt, eltemették. Ez egy emberi élet. Testvérek, mi hiányzik belőle? Egyik, és a másik, hogy hogyan élt, nem? Tehát a mi fejfánkra is tulajdonképpen fel fognak vésni két számot. A két szám között lesz egy vonal. De hát testvérek, a leglényegesebb az a kis vonal ott a kettő között. Megszülettünk, meg meghaltunk, egy egynapos esemény. De hát éltünk 60-70 évet. Mit csináltunk? Mit csináltunk? Mit tanítottunk? Mi maradt utánunk? Milyen volt az életünk? És drága testvérek, erről nem beszél a krédó, pedig erről kellene beszélni, de hát tudjátok, hogy miért nem beszél a krédó? Mert volt egy látszat keresztény, Nagy Konstantinnak hívták, akinek éppen politikailag jól jött államvallásként a kereszténység, összekavart mindent, a régi pogány ünnepeket a keresztény ünnepekkel, csinált egy habarcsot az édesanyjával, Elénával, mert neki kellett egy kirakat vallás, amelyik arról szól, hogy van egy karácsony, megünnepeljük, mert született, van egy nagypéntek, megünnepeljük, mert meghalt, egy húsvét, hogy feltámad, és közötte semmi. Közötte éljük az életünket, éljük a magunk életét, és csináljuk az egész dolgot a saját magunk feje szerint, és ők ketten, az édesanyja meg ő is, hát ők nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy közvetlen módon, hogy aranyszájú Szent János az akkori egyik legerőteljesebb igehirdetőnek a halálához. Drága testvérek, nem mindegy az, és sokan ezt nem értik, azt hiszik, hogy szükség van egy aktusra, egy megtérésre, aztán tovább csinálom a dolgokat. A Ma esti igehirdetésnek a programjában egy más ige, ennek a folytatása van beírva, mert amikor készültem erre az utolsó szolgálatra, akkor nem tudtam azt, hogy Puskás Attila testvérem ezt a szolgálatomat, amivel ide készültem, a gyülekezetnek az újságjába le fogja közölni. Itt kaptam meg, ahogy megérkeztem, a két újságszámot, és megláttam a szolgálatomat benne a labban. És drága testvérek, ha valakit érdekel, akkor olvassa el a gyülekezet lapjából ezt a szolgálatot, az Isten asztaláról szól, meg az ördög asztaláról szól. És tulajdonképpen az az igehirdetés, és innen szeretnék elindulni, tulajdonképpen arról szól, hogy nem lehetsz részese az ördög asztalának is, meg az Isten asztalának is. Nem ihatsz az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is, mert akinek az asztala mellé leülsz, aval kerülsz kapcsolatba, aval kerülsz közösségbe. És ezért, drága testvérek, nem mindegy az, hogy kivel vagy közösségbe. Pál azt mondja, hogy amit a pogányok áldoznak, azt nem az Istennek áldoznak. Testvérek, egy dolgot jó jegyezzünk meg. Ha az Istennek nem adod magadat, ha az Istennek nem adod oda a szívedet, az egész életedet, neki a papírjaid nem kellenek, érted? Van neki papírja elég. Nem kell se a persejpénzed, vidd haza, örülj az 1000 forintodnak, vagy az 5000 forintodnak, sem utálat az Isten előtt minden, amit adsz. Utálat az Isten előtt minden, amit csinálsz, amit eddig tettél, semmit nem ér. Istennek nem a dolgait kellenek először, hanem vagy Istennek vagy adod a szívedet, vagy odaadod az életedet, és akkor az Isten hálából elfogad dolgokat, vagy testvérek, aki nem adta oda magát, aki nem tért meg, akinek nincs új szíve, nem fogadta el Krisztust, az ne adjon neki semmit, neki nem kell. Övé a föld, az egész retyezát, mind az övé. A Kárpátok, az Alpok, az óceánok, halak, nincs szüksége. Nincs szüksége arra, amit te adsz. Isten legfőképpen és legelső sorban a szívedet kéri, és ha odaadtad a szívedet, akkor Isten azt kéri, hogy aszerint élj, ahogy ő parancsolja neked. Na most, drága testvérek, szeretném nektek elmondani a Romániába több ortodox lelkész tér meg, és van egy barátom, aki ezt az egészet irányítja. Az ő bizonságtételére két katolikus pap is megtért a Vatikánból, és összegyűlünk évente böjtölni meg imádkozni együtt, és ott megjelent egy ludas mellőli pravoszláv lelkész, végigült a 3 napot, és a 3 nap végén azt mondta, hogy ő is át akarja adni az életét az Úrnak. Letérdelt a középre, mi oda mentünk, sorra megáldottuk, megöleltük, és ő felállott és elmondta azt, hogy én most hazamegyek, és a gyülekezetbe elmondom azt, hogy Jézus az egyedüli üdvözítő. Mindenki ott volt, több ezer ember jelen, mindenki bólogatott, hogy nagyon jó csinálod. Megszólal a lelkész, azt mondja, de ezt eddig is mondtam. Csak azt mondja, most hazamegyek, és elmondom a másik oldalát is, hogy Mária meg nem üdvözítő. És azt mondja, meglátjuk, mi lesz. Tudta ő, hogy mi lesz, repült. Testvérek. Mert addig, ameddig csak az igazságnak az egyik oldalát mondod el, addig nincs semmi baj. Amikor az igazságnak elmondod a másik oldalát is, na ott kezdődnek a problémák, testvérek, amikor elkezdődik az egyedül Krisztusnak odaszentelt élet. mikor lejárt Berekfürdön az evangelizációs hét, én első este, hétfőn este adtam át az életemet, a feleségem küszködött 4 napig, csütörtök reggelig, aztán csütörtökön reggel az asszony körből ragyogó arccal jött ki ebédelni, és tudtam azt, hogy én nem fogok hazamenni Felemásigába, lesz szolgatásom a misszióba és az életembe. Igen, ám csak, hogy pénteken indulás előtt elfogott a félelem. Tudtam én, hogy hova megyek haza. Tudtam azt, hogy egyetlen egy megtért ember nincs az 1100 között. Tudtam azt, hogy oda megyek haza, ahol évente minden családba 2500 liter bor terem, és azt meg is isszák. A következő évre kell ürüljön a hordó, mert nincs piac. És drága testvérek, tudtam, hogy abba a gyülekezetbe kell visszamenjek, ahol bár tele volt a templom, ahogy hallottátok, meg a feleségem 130 gyereket tanított, meg 80 fiatal jött bibliaórára péntek este a parókiára, hogy tanítsam, és a Duna TV szinte havonta kin volt filmezni engem, hogy ez a magyar pap lovagol, névtáncfesztiválokat rendez, Kanadától Ausztráliáig 500 ember jön táncot tanulni, magyar táncot tanulni. Így kell ezt csinálni. Így kell a magyarságot megtartani, a néphagyományokat őrizni, a templomot megtölteni. Testvérek, nem volt semmiféle probléma a gyülekezetben. Jó volt. Jó volt. És én tudtam, hogyha ide hazamegyek, és elmondom az evangéliumot, mi fog történni. És ezzel a félelmemmel bementem Laci bácsihoz. Laci bácsi, mi lesz most, ha hazamegyek? És Laci bácsi újra megtanított engem arra, amivel az első este kezdtem a szolgálatot, ne emberekre bízni, emberekbe építeni, hanem Isten igéjére. Kinyitotta a napi áhítatos könyvet, nekem is ajándékozta akkor, ott azon a helyen, mert addig az, hogy lózunk, meg bibliaolvasó kalauz, én nem tudtam, hogy mi az. És drága testvérek, kinyitotta a napi igét, és azt mondja, nézzük meg, mit mond Isten. És drága testvérek, egy ige volt arra a reggelre, és ez az ige arról szólott, amikor Naamán meggyógyul a Jordánba, és az a nagy problémája, hogyha ő most hazamegy Szíriába, és ő a királynak a jobb keze, a hadsereg parancsnoka, és a király, amikor bemegy a Rimmon templomába, akkor rá kell támaszkodjon a hadvezérének a kezére, hogy hát nehogy szégyen legyen, véletlenül úgy térdeljen le, hogy elborul az oltár előtt, kacagás lesz, ezért meg kell fogózni a hadvezér kezébe, és amikor a királyt a hadvezér bekíséri, akkor a hadvezér is meg kell hajoljon a Rimmon templomába, a Rimmon szobra előtt. Naamánnak az a kérdése, hogy ő most már tudja, hogy nincs más Isten csak Izraelbe, mert őt ez gyógyította meg, ő gyógyította meg. Ő életébe 50 évig mind Rimmon templomába jár, de attól még maradt a lepra. És most, hogy hazamegy, ő most bemehet a Rimmon templomába, vagy nem mehet be a Rimmon templomába. És Naamánnak a kérdésében ott van, érződik az, hogy ő tudja, hogy Szíriában mi fog, tudjátok mi tört, melyik az első ország a világon, ahova nem javasolják, hogy keresztény menjen. Nézzétek meg a listát, hogy melyik az az első ország, ahova azt mondják, hogy keresztény nehogy oda menjen, mert nem éli túl egy napnál többet. És Naamán tudja azt, ráadásul képzeljétek el a zsidók istene. Szíriába visszamenni, hogy őt a zsidók istene, Izrael istene gyógyította meg, ő tudta, hogy 1 órán belül a nyújtóztató asztalon lesz. És drága testvérek, Elizeus egyetlen egy dolgot mond neki, azt mondja, eredj haza békességgel. Eredj el békességgel. Benned már ott él Krisztus, ott van az Istennek a szent lelke, és majd döntő helyzetekben, választások előtt a Szentléleknek egyik tulajdonsága az, hogy megmondja majd nektek, azt mondja Jézus, hogy amikor majd zsinagógák elé visznek, királyok elé, számot kell adni a világ előtt, ne gondolkozzatok, hogy mit fogtok mondani. Mert nem ti lesztek azok, akik szóltok, hanem a Szentlélek majd abban az órában meg fogja nektek mondani azt, amit mondani kell. És drága testvérek, Naamán elindul, és ezzel az igével elindultam én is haza. És alig érek haza a parókiára, alig nyitottuk ki az ajtót a gyülekezetbe, jön egy férfi, és mondja, hogy lelkész úr, meghalt valaki a faluba, amíg maguk oda voltak, és holnap van a temetés. Tessék készülni temetésre. És drága testvérek, készültem a temetésre, elmentem a temetésre, és a temetés után a faluban hatalmas nagy halotti tort szoktak rendezni. Ebben a faluban nem volt kérdés az ellátás, mert minden családnak egy hatalmas nagy kemencéje volt a portáján, egy hatalmas nagy sütőkemence. Az asszonyok gyorsan bevetettek, egy nap alatt három kemence friss, óriási nagy házi kenyereket megsütöttek. Olyan összetartás volt a faluba, hogy egy fél napon belül 50 tyúkot megpucolva összeadnak tyúkhúslevesnek, és mondtam, hogy minden családban ott van a 2500 liter bor, még a ház mellett is, meg a kéményen is tőke van, piac nem volt, tehát nem volt gond 500 embernek az ellátása két napon belül. És mindig rendeztek egy hatalmas nagy tort, halotti tort a temetés után, ahova eljött 100 ember sírni és 300 inni. Mert mindegyik ember elé kiraktak másfél liter bort. Annyi volt az adag. Aztán, ha még elfogyott, akkor még osztottak. Még osztottak. De testvérek, nem ez a legborzasztóbb, hanem a legborzasztóbb az, hogy megtérésemig ezeket a torokat én nyitottam meg imádsággal. Ez úgy kezdődött, hogy én a főasztaltól felálltam, és elmondtam egy imádságot, és azzal kezdődött a halotti tor. És a temetés után megyek fel a kultúrházba, és ahogy a Bibliámmal belépek a kultúrházba, egy ilyen félhomály volt, és megláttam a 400 embert az asztal körül ülni. Pillanatok alatt az ajtóba az Isten szent lelke sugta, Miklós a Rimmon templomába vagy. Neked ez a Rimmon temploma. Neked itt van a Rimmon temploma. Most a kérdés az, hogy mit csinálsz. És drága testvérek, oda mentem az asztalhoz, a gyülekezet felállt, várta, hogy kezdődik a forgatókönyv, ugye? És akkor azt mondtam, hogy emberek, üljetek le, mondani akarok valamit. Zűrzavar támadt pillanatok alatt a terembe, mert már nem úgy működött, ahogy eddig volt. És akkor elmondtam azt, hogy én a múlt héten találkoztam valakivel, megbocsájtotta a bűneimet, felvette a nyomorult halálba menő életemet, és azt mondtam, nézzétek, én valahányszor gyászoltok, valahányszor sírtok, valahányszor bajba vagytok, és szükségetek van az Istenre, én jövök a Bibliámmal, és az igével, és vele. De tőlem többet soha ne várjátok el azt, hogy a Bibliámat letegyem borosüveges asztalra. Ezt többet nem fogom megtenni. Ezért arra kérlek benneteket, hogy most válasszatok. Engem az én Istenemmel, a Bibliával, vagy pedig a bort válasszátok. Pityókás állapotba pár órára rá feljött két beszeszelt presbiter a parókiára, verni kezdték az asztalt, de ők nem ezért hívtak lelkészt. Levágják a gabonakepémet, amiért, mert ez nem kötelező szolgálata a torba menés. Tehát ezt pluszba fizették nekem gabonával. Minden család 4 kiló gabonát adott egy évbe. Le fogják vágni a kepémet. Mondom, presbiter barátaim, nem érdekel, hogy mit csinálnak. Én elmondtam és ehhez tartom magamat. Drága testvérek, választottak. A választás az volt, hogy nekünk össze kellett csomagolnunk. Szépen összecsomagoltunk. Feltettük a dolgainkat egy kamionba, és elvitt bennünket Isten oda, ahol ő felülről látta, hogy a búzamezők meg vannak érve az aratásra. Ők maradtak az Istenükkel, mondjam a következményt, évente heten májcirózisba, körülbelül ugyanennyien szívinfarktusba, agyvérzésbe, és azért úgy szinte 2-3 évenként egy-egy kötél általi halál tenn a padláson. Választottak Istent. Választottak Istent. Az egyik Isten az megállt, a másik Isten kirámol, tönkretesz. Testvéreim, lehet választani Istent, és én azt láttam, hogy amíg nincsen teljesen odaszánás az élő Istennek, ameddig ez a kétfele való sántikálás van, hogy igen, templomba is, én ezt láttam gyerekkoromban, templomba is, presbiterek, kocsmába is, Isten tiszteletre is, tokai borra is gyűlünk. Biblia órára is, bioenergiához is. Ehhez is, ahhoz is. Ördögi ökumenik. Ördögi összekavarások, zagyvaságok, drága testvérek. És nem tudod azt, hogy mi van veled, és azt se tudod, hogy hol vagy, és azt se tudod már, hogy mi van a családoddal, és azt se tudod már, hogy van-e hited, vagy nincs hited, van-e üdvösséged, vagy nincsen üdvösséged. Drága testvérek, nem is lehet tudni, amíg az életedet oda nem szánod teljes mértékben és teljes egészen az Istenhez, az Istennek. Amíg neked Jézus is, meg Mária is, meg a Szentlélek is, meg Szent Antal is, meg az Atya is, meg az Erzsébet erekje is, és az Isten is, meg a táltosok is, meg Szent jobb, meg Szent bal, meg Szent láb, meg Szent kéz, testvérek, addig Isten azt mondja, hogy ti két lelkűek, avagy nem tudjátok, hogy a világgal való barátság, kiegyezés, nem szakítás, az ellenségeskedés az Istennel. Drága testvérek, nem tudom, hogy a lelkipásztor testvérem szinte mindjárt elválunk, nincs is időnk beszélgetni egymással, hogy a Rádaiban végezted az egyetemet. Én is tanultam a Rádai Egyetemen, 91-ben, 92-ben, 2 évet voltunk itt Kinetelkával cserediákként, és nem tudom, hogy hogy van a Rádaiban, de a kolozsvári teológia az egy nagyon komoly intézet volt már a kommunizmusban is, az egyedüli magyar intézmény, és nagyon jó tanárai voltak és vannak. Drága testvérek, amit emberileg meg lehetett tenni, amit emberileg tudományként át lehetett adni, azt ők megtették. Egy a probléma, hogy hitet egyetlen egy egyetem se ad. Ezt nem tudod. És egyetlen egy egyetem se fog neked hitet adni, ugyanis a hit az az Istennek az ajándéka. Azt vagy, vagy megalázod magad és kéred, vagy hogyha nem, akkor nincs. Akkor nincs. És drága testvérek, nekünk azzal kezdték az egyetemet, hogy elkezdték nekünk tanítani a Héber ABC-t. És elcsodálkoztam magamon, hogy első év végén én már fordítok egyenesbe Héberből. Aztán másodéven elkezdték a görögöt tanítani, és fordítani az új szövetséget, és nagyon jól emlékszek még arra, ahogy az első éven az első dolog, amit Héberből meg kellett tanulni, az a 10 parancsolatnak a lefordítása volt. Ott kezdtük el a Héber tanulást, a 10 parancsolatnál. És amikor elkezdtem tanulni a Héberül a 10 parancsolatot, feltűnt nekem egy érdekes dolog, ahogy elkezdtem tanulni. És hogy megtudjátok, hogy mi ez az érdekes dolog, az első parancsolatot elmondom nektek Héberül. Jó figyeljetek! Bajöda berelo imet kol, hadö barim ha élele mor. Ano ki jávé eloheika, öser pocetika, mi erec micraim, mi bét öbadim. Lo jihjelöka eloim ökerim alpanáj. Tudom, hogy nem értettetek belőle semmit, de nem vettetek észre valamit. Tessék, olyan, mint egy vers. Olyan, mint Vajdának a 20 év múlva, mint Mont Blanc csúcsán a jég, minek nem árt se nap, se tél, csöndes szívem többé nem ég, nem bántja újabb szenvedély, ugye szerelmes volt Vajda, köröttem csillagmilliárd, verseny kacérkodik, ragyog, reám bocsátja sogarát, de én attól még fel nem olvadok, írja Vajda, mert szerelmes volt, Annának hívták, vagy nem tudom, hogy kinek hívták, akit szeretett. Na most, drága testvérek, ez a Vajda, Béreloim, Hadö Barim, Ha Élele Mor, ez egy olyan, mint egy szerelmes vers, és szeretném nektek elmondani, akik nagyon féltek az Istentől, meg nagyon féltek az Isten parancsolataitól, hogy a 10 parancsolat nem egyéb, mint egy szerelmes vers. Egy szerelmes vers a 10 parancsolat. Hát azzal kezdődik, Isten elmondja, hogy ki? Én az Úr vagyok, a te Istened. Aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából. Meg kincset adtam érted, hogy szabad legyél. Kihoztalak téged Micraim földjéről, a sötétség házából. És azt mondja Isten, egyetlen egy dolgot kérek tőled, neked ne legyen Istened, csak én. Na testvérek, mondjátok meg már, mi ebbe a nehéz? Mi ebbe? Ja, hogy egy bálványimádó világba élünk? Az meg a te bűnöd, ha azzá váltál. Az a te bűnöd, hogy olyan vagy, mint az a férfi, aki azt mondja, jaj, én nagyon szeretem a feleségemet, csak még mellette van vagy 9 szeretője. Na testvérek, ez a bálványimádás. Ja, atya, fiú, szent lélek, fenn, csík, somjon, persze, persze. Csak éppen letellik a 3 óra, semmit nem mondunk Jézusról, aki megváltott, aki az Istenünk, testvérek. S hordozgatunk szobrokat, s ha úgy tetszik a sarokba, arccal befele tesszük, ne lásson, s ha mint a Dágon templomába leesik az Úr ládája előtt, nem baj, van poksziból, megragasszuk, s olyan helyre rakjuk most, hogy ne billegjen a másik oldalba, s ha leesik a lépcsőre, s megint összetörik, akkor hozunk egy zsinati törvényt, hogy nem lépünk többet a lépcsőre. Ahelyett, hogy fognánk meg, testvérek, s hajtanánk ki az ajtón. a Dágon darabjait. Testvérek, a két fele való sántikálásról beszélek, amin nincs az Isten áldása. És drága testvérek, Isten azt mondja, hogy egyedül én vagyok a te urad. Én adtam érted az életemet. És egyetlen egy kérésre van Istennek ebbe a szerelmes versbe, neked ne legyen idegen Istened rajtam kívül, és drága testvérek, ami utána jön, minden a védelmedre van. És ami utána jön, drága testvérek, az a héberbe így kezdődik, hogy ló. Ló tircáf, ló tináf, lóta őszegte fel, ne ölj, ne lopj, ne paráznák, hogy ne kívánd azt, ami a te fele barátodé. És drága testvérek, ezt már a teológián nekünk nem mondták el, Richard Wurmbrand tanított meg erre, hogy a ló a héberben nem csak azt jelenti, hogy ne, hanem ez a szó a héberből, hogy ló, azt is jelenti, hogy csak az övé, csak az enyém. Ló tircáv, ne lopj, mert te hozzám tartozol. Ló tináv, ne paráználkodj, mert te az enyém vagy. És drága testvérek, mindegyik ló azt jelenti, hogy azért ne tedd, mert te az enyém vagy. Hozzám tartozol. Nézzétek meg, amikor Hóseásnak azt az asszonyt férhez kell vennie, hogy kiábrázolja a hűtlenséget, akkor Jezreel után születik két gyerek, az egyik Lóammi és a másik Lóruhamá. Az egyik azt jelenti, hogy nem népem, és a másik azt jelenti, hogy nincs kegyelem, nem kegyelem. És Isten azt mondja, hogy nem vagytok a népem, és nincsen kegyelem, de a második fejezet már azzal kezdődik, hogy eljön az idő, nem szakad magva Izraelnek. Eljön az idő, amikor megtérnek hozzám, és lesz kegyelem, és azt fogják mondani rólatok, hogy ti az Isten népe vagytok. Drága testvérek, mi az, ami az Isten haragját így kiváltja? Mi az, ami miatt itt van ez a tizedik fejezet, aminek ez a címe, hogy a pusztai vándorlás intő példája. És azt mondja Pál, hogy testvéreim, nem szeretném, ha nem tudnátok, hogy a mi atyáink mindannyian a felhő alatt voltak. Testvérek, itt ezen a héten mindannyian a kegyelem felhője alatt voltunk, mindegyikünk. Van valaki, aki nincs megkeresztelve? Mit ír itt az ige? Azt mondja, hogy minnyájan meg voltak keresztelve Mózesre. Minnyájan ugyanazt a lelki eledelt itták, és ugyanazt a lelki eledelt ették, és lelki italt itták. Volt ezen a héten egy olyan este, amikor Bódis Miklós azt mondta volna Isten igéjéről, neked van kegyelem, neked nincs. Te jöhetsz, te nem. Így volt? Nem így volt. Hanem miről szólott az ige? Hogy mindegyikünk jöhet, testvérek. Hogy mindegyik bűnös megtérhet. Hogy mindannyiunkért meghalt a Krisztus a kereszten. Nem csinált különbséget. Téged szeretlek, téged nem. Neked szólok, neked nem. Mindnyájan ugyanazt a lelki italt ittuk ezen a héten, itt a templomban? Igen. Mindannyiunknak ugyanaz a lelki elede szólt? Igen, testvérek. És mit mond az ige? Azt mondja, és az a kőszikla, amiből a víz folyt, Jézus volt. Jézus adta magát a héten nekünk. És az ige azt mondja tovább, mégis többségükben nem lelte kedvét az Isten, ezért elhúltak a pusztába. Miért hultak el testvérek a pusztába? És mondja az ige, azt mondja, azért, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek. Ahogy megvan írva, leült a nép enni, inni, felkelt játszani. Ez bálványimádás az. Ne is paráználkodjunk, ahogy közülük paráználkodtak. Ne kísértsük az Urat, ne zúgolódjunk. Potyogtak a fácán húsok, esett a mézes pogácsa a pusztába, ott volt a tiszta víz, ők meg állandóan zúgolódtak, nem elég, nem jó, micsoda jókat ettünk Egyiptomba. Nézem, hogy miket, tököt, fokhagymát, hagymát, hát megértem, még a roston sültet meg. Nem tudom én, milyen jó kajákat ettek volna ott, de hogy a fokhagymába, meg a zugorkába, mit láttak jót, hogy úgy vágyakoztak, hogyha Isten nem csukja össze a vörös tengert, a bolond fejükkel visszamennek. És drága testvérek, itt van, leírja azt, hogy mit csináltak, és miért vesztek el. Azok, akik meg voltak keresztelve, azok, akik ugyanazt a lelki italt itták, és ugyanazt a lelki eledelt ették, csak nem ragaszkodtak testvérek a főhöz. Jézus Krisztus azt mondja, aki mindvégig kitart. Aki mindvégig kitart, az fog üdvözülni. Van egy történet, mert Isten azt akarja, hogy csak az övé legyél. Ez a történet arról beszél, hogy az ördög vádolja az Isten, és azt mondja, hogy milyen Isten vagy. Nem látod, hogy egy olyan Isten vagy, hogy a te gyermekeid azok mindig tőled hozzám jönnek. Egyszer nálad, egyszer nálam, egyszer nálad, egyszer nálam. És Isten azt mondja az ördögnek, hogy de gazember vagy te ördög. Hát pontosan fordítva van, tőled jönnek hozzám. Tőled jönnek hozzám, mert kifosztod őket, mert megalázod őket, mert tönkreteszed őket, és azt mondja Isten az ördögnek, és én ne legyek irgalmas hozzájuk. Én ne fogadjam el őket, én ne segítsek rajtuk. Drága testvérek, ez a szégyenünk, hogy táncolunk egyszer itt, egyszer ott. Isten azt akarja, hogy csak az övé legyél. Isten féltékenyen szerető Isten, és nem elégszik meg azzal, hogy te másé is vagy, nem elégszik meg fél szívvel. Azt várja el, amit akármelyik asszony elvár innen a templomból, a férjével szembe, hogy a férje csak az övé legyen. Ez egy természetes elvárás, testvérek, ez egy egészséges, normális elvárás. Szövetség kötésben, házasság kötésben, hogy csak az enyém legyen. Isten is ezt akarja. Az övé vagy. Az én életemben nagy változás akkor állott be a lelkészi szolgálatomban, amikor Cseri Kálmánnak az egyik könyvében olvastam, hogy az ő élete és szolgálata nagy részben akkor változott meg, amikor elolvasta, hogy az Ószövetségben kétféle pap volt Izraelben. Az egyik papról azt írja a Biblia, hogy az Úr házának szolgált. Nem szép? De szép, igaz? Az Úr házának szolgálni. És azt írja Cseri Kálmán, de volt egy másik féle pap, akiről a Biblia azt mondja, hogy az Úrnak szolgált. Az egyik az Úr házának szolgált, és a másik az Úrnak szolgált. Te kinek szolgálsz? Te kinek szolgálsz? Az Úr házának szolgálsz, vagy pedig neki szolgálsz? Mert testvérek, nem mindegy. Némelykor betölti a szívemet egy-egy vasárnap reggel, Isten az ő jelenlétével szolgálat előtt, és keresem az Isten dicsőítő énekeket az énekeskönyvbe. És megtalálom az énekeket, milyen jó, ha a testvérek együtt, egyetértésbe élnek, ugye? Kövesd a Jézust, kövesd még ma! És vannak ilyen énekek, amelyek által, amit egymásnak mondunk el, amivel egymást bíztatjuk az énekben tulajdonképpen. Nézzétek meg, hogy az énekeink nagy része erről szól, és akkor valahol a 70. éneknél találok egy éneket, amely közvetlen kapcsolatban van vele. Dicsér téged teljes szívem. Én Istenem, hirdetem neved, dicsérlek Istenek felett, én tégedet, mert azt érdemled. Ez kapcsolat vele, testvérek. Ez kapcsolat vele. Lótnak tudjátok, hogy mi volt a problémája? És miért jutott a Lót élete Sodomába? Isten megszólítja Ábrahámot, a nagybátyját, és Ábrahám engedelmeskedik az Istennek, kijön az ő földjéről, rokonsága közül, s rábízza magát az Istenre, elindul egy olyan földre, jövőt építeni, hazát teremteni, amit soha nem látott addig. És ekkor a Biblia ír valamit. Azt írja, hogy Lót is. És ettől a pillanattól kezdve, ha olvassátok a Bibliát, azt látjátok, hogy amit Ábrahám csinál, azt csinálja Lót is. Ha Ábrahám fel kell, Lót is fel kell. Ha Ábrahám elindul, Lót is elindul. Amit Ábrahám tesz, azt teszi Lót is, testvérek. Egyetlen egy dolgot nem tesz Lót, amit Ábrahám tesz. Ábrahám kudarcainál, örömeinél, sikereinél, bánatainál mindenhol épít oltárt, még a bukásánál is Egyiptomba kerülő útján, emlékeztesse csak az egyiptomi határba a kőhalom, hogy miket csinált, amikor levette a tekintetét az Istenről. Na, Lótról soha nem olvassuk, hogy ő oltárt épített volna az Istennek, és áldozatot mutatott volna be. És drága testvérek, a probléma az, hogy míg Ábrahámnak így volt kapcsolata vele, addig Lótnak így volt kapcsolata Ábrahámmal. Ábrahámnak Istennel volt kapcsolata, Lótnak egy emberrel volt kapcsolata. Amit az az ember tett, testvérek, le lehet utánozni hívők viselkedését, szavajárását, imádkozó formulákat lehet mondani, testvérek, magatartás formákat lehet felvenni, lehet kapcsolatba lenni a lelkipásztorral, a gyülekezettel. A kérdés az, hogy kapcsolatba vagy-e így az Istennel. És nézzétek meg, hogy eljön egy pillanat, amikor el kell válni a kettőnek. És az idős nagybácsi azt mondja a fiatal unokaöcsnek, hogy megengedem, választ te először, mit akarsz választani. És most jön valami, ami ennek a nem Istenre figyelésnek a következménye. Azt olvassuk az igében, hogy Lót felnézett, széjjel nézett, és azt látja, hogy Sodoma környéke gyönyörű, füves, gazdag, zöld terület, ugyanis ott Kedorleomernél, ott a csatába, az öt király a négy ellen, a Siddim völgyi csatába, már írja, hogy szurokforrások, a menekülő királyok abba esnek. Szurokforrásokba már alulról érett Sodoma meg Gomora. A süllyedés. Persze, hogy szép volt a fű, ha fűtve volt alulról. Csak ez még nem látszott kívülről, testvérek. És Lót meglátta a gyönyörű területet, legelőtt, és azt mondta, hogy Sodoma meg környéke. Hozott egy döntést a szeme után. Ábrahám nem nézett fel. Ő ez alapján döntött mindig. És ez meg azt mondta, tejjel és mézzel folyó föld. Testvérek, 2 évvel ezelőtt Izraelben megértettem azt, hogy miért rendelték el a kövezés általi halált. Miért mondja Isten, hogy meg kell kövezni mindenkit? Tudjátok, hogy miért? Mert egész Izrael földje tele van kővel. Ha Izraelben van valami, akkor kő meg bogáncs az van. Ezért nem kellett régen Palesztina senkinek. Így hívták, hogy a senki földje. Mert tele volt kóró, bogáncs, még a kecske se él meg rajta, nemhogy tejjel és mézzel folyó föld. És drága testvérek, 2 évvel ezelőtt láttam a csodát, letelepszik egy zsidó, és 3 év múlva elkezd teremni az ananász, a narancs, a datoja, és édenkert lesz Izrael. Miért? Mert Isten mondja Ábrahámnak. Ábrahám tejjel és mézzel folyó föld, és képzeljétek el, hogy én Izraelben nem csak tejet, meg mézet ittam, hanem adtak mellé fekete kávét is. Ez a szenvedélye. Tehát Izraelnek Isten nem csak tejjel és mézzel folyó földet adott, hanem még babkávét is adott mellé. Kávézni. Ha felnézett volna Ábrahám, akkor azt mondta volna, kutyának se kell ez a föld. De ő hitt. Ő nem azt nézte, amit látott, nem a szeme után ment, hanem ő azután ment, amit neki az Isten megígért. Drága testvérek, ez jelenti az áldás, amikor csak az övé vagy. Isten nagyon sokszor tisztít engem is. Egyik évben, amikor nagyon zsúfolt misszió előtt álltam, és talán január 17-től július 3-áig nem volt egy szabad estén se. Nem tudtam azt, hogy mit jelent leülni egy kanapéra, és megnézni a Dunán egy híreket, vagy valamit. Minden este szolgálatban voltam. És Isten, emlékszek, hogy abban annak az évnek a telén úgy készített fel, hogy adott egy olyan igét, hogy azon az estén, amikor elolvastam, nem tudtam aludni az ige miatt. 1 János 1.6. Ha azt mondjuk, hogy szeretetben járunk, de igazság nincsen bennünk, akkor hazudunk, és még mindig a sötétségben vagyunk, és Istennek igazsága nincsen meg bennünk. És drága testvérek, Isten elkezdett megítélni abban, hogy mit mondok, és mi van benne. Hogy öntsek tiszta vizet a pohárba. Mert drága testvérek, mi nagyon sokszor történik meg az életünkben, hogy azt mondjuk, hogy de Istennek igazsága nincsen meg bennünk. És az ige azt mondja, hogy hazudunk, és az Istennek a beszéde nincs meg bennünk. És alig, hogy elindultam a misszióba, Isten kivitt Szerbiába, nagyon kegyetlen idő volt, időjárás, és Szerbiába szembesültem egy olyannal, hogy a szeméttelepeket úgy próbálják elrejteni az úton közlekedők elől, hogy szép erdős fákkal körbeültetik a szeméttelepet halomba, fával, hogy ne látszódjék a szemét. Csak hogy az előtte való nap, hogy én odautaztam volna, hatalmas nagy vihar lett, és a vihar az összes szemétdombot felhordta a fákra. Kalotaszegi, finom lelkű kisgyerek voltam, Körösfőről édesanyám mindig olvasta a mesét, gyémánterdő, de szép. Aranyerdő, ezüsterdő, szeméterdőről nem hallottam soha. Na most láttam egyet. És drága testvérek, arra jöttem rá, hogy sokszor ilyen a mi életünk is. Takarjuk a fákkal a zölde, de némelykor jön egy vihar, és a benti szemetet, ami belül van, az felkavarja, és felviszi a fára, és úgy látszanak a szallagok, a zacskók, a papírok, minden, látja mindenki, hogy milyen a szeméterdő. Drága testvérek, lehet takarni, de szeretném elmondani nektek, hogy az embernek a belső élete, belső tisztátalansága valami módon mindig kivetődik az embernek a külsejére. Ahogy első este hallottuk, amit megtűrünk magunkba, és ahogy a lelkipásztor testvérem imádkozta, amit megiszunk és amit megeszünk, azok vagyunk. Azokká válunk, átformálódunk. Ha ezzel táplálkozunk, akkor ilyenné válunk, őhozzá hasonlóvá. Ha a másiknak az ételéből leszünk, és az ördög asztalához ülünk rá, és az ő poharából iszunk, akkor őhozzá válunk hasonlóvá, és drága testvérek, elveszítjük az Istennel való kapcsolatunkat, az Istenbe való békességünket. Szeretném megkérdezni az asszony testvéreket, tudja-e valaki, hogy Mária azon az éjszakán, amikor Jézusnak a fejére ráöntötte az olajt, milyen olajt öntött a fejre? Mit ír a Biblia? Nárdus, nagyon jó, de még miért még ír valamit? Hogy? Emlékszik valaki? Azt írja a Biblia, hogy valódi nárdus olajt. És a görög Bibliából a román így fordítja, hogy pur, ami azt jelenti, hogy vegytiszta. Vegytiszta. Eszencia. Az az olaj, amit ráöntött a fejére, abban nem volt semmi salak. Amit ráöntött a Jézus fejére, nem volt semmi lerakat, semmi hordalék, tiszta volt. Ezt kéri Dávid, amikor azt mondja, hogy teremts bennem tiszta szívet, Uram. A Bibliámnak a végén, és elbúcsúzásképpen ezt szeretném elmondani nektek, be van írva majd az, hogy a lányaim mit írjanak a sírfámra, ha lesz, és egy ige van a Bibliából, amit nagyon szeretek. Aki szereti a szív tisztaságát, annak barátja a király. Szereted a szíved tisztaságát? Vágysz a szíved tisztaságára, hogy ne kelljen rejtegetni a szemetet. Ne kelljen dugosgatni a bűnt. Aki szereti a szív tisztaságát, annak barátja a király. Akarsz-e csak neki tiszta olajat áldozni, és önteni az ő fejére? Mert Bálám nem tudta megátkozni Izraelt. Azt mondja, hogy megy a Szamárral, nem tudom megátkozni azt, akit az Isten megáldott. Eddig működött az átokvonal, most megszakadt a Krisztusban. És azt mondja Bálám, hogyan átkozhatnám meg azt, akit az Isten megáldott. Eddig mindenkivel működött. Eddig mindenkivel működött. Akit megcsináltam, azon fogott az átok, de Izraelen nem. Izraelhez nem lehet hozzányúlni. Izrael vagy. És akkor nem tudja megátkozni, de megtanítja Bálákot, hogy csalja törbe Izraelt. És azt mondja neki, hogy húzzátok fel a Moáb mezein a szórakozó sátrakat. Építsetek, húzzatok sátrakat, csináljatok nagy ünnepeket, és hívjátok meg Izrael fiait a ti ünnepeitekre. Először csak a sátrak körül ólálkodni fognak. Olyanok lesznek, mint a tékozló fiú bátyja. Atyám, nekem nem adtál egy kecskét, hogy én a havereimmel egyszer én is. Jó, rúgjak ki a hámból. Ez volt a szívébe. Nem tette meg, de ez volt benne. Húzz fel Bálák a sátrat, és csináljatok nagy ünnepeket, hívjátok meg Izraelt, és legyen az, amit Bódás János ír az egyik versébe, ez a címe, olvassátok el, egy nagyon durva vers, táncol az egyház. Táncol az egyház, testvére. Mert már az igének a hirdetésébe megbukott, ezért tenni kell valamit, hogy az embereket összegyűjteni. Felépíteni Moáb sátrait, és először Izrael fiai csak ólálkodni fognak, vágyakozni, aztán lesz majd egy zimri férfi, aki megfog egy Kozbi nevű nőt, és miközben Izrael vénei majd ott sírnak a kijelentés sátra előtt, ő fényes nappal Izrael szeme láttára fogja bevinni a sátrába, és akkor oda megy egy Fineás nevű férfi, és mind a kettőt átdöfi a lándzsával, hogy az ítélet eltávozzon Izraelről. A Jelenések könyvébe, drága testvérek, a gyülekezet történetén keresztül végig megy egy ilyen tévtanítás, hogy a nikolaiták. A nikolaiták, a nikolaiták. Fúrja az egyházat, az egyiknél nyikorog a kerék, a másiknál már tönkretette. És kérdezik, hogy mik a nikolaiták, mert már nincsen ez a tanítás, de van a liberalizmus. Drága testvérek, összefüggésbe hozza Bálámmal, aki rávette Izraelt, és összefüggésbe hozza a nikolaiták tanítását Jézabellel, a paráznával, és Isten azt mondja, hogy beteg ágyba vetettem őt, hogy térjen meg, adok neki időt, de nem akar megtérni. Drága testvérek, a nikolaiták azok, akik nem teljesen az Istenéi. A világba is, és az Istennek is. És Isten az ő igéjében azt mondja, hogy egy dolgot meg kell érts, te nem lehetsz ezután részese az Úré vagy az ördög asztalának is, meg az Isten asztalának is. Nem ihatsz az Úrnak a poharából is, meg az ördögnek a poharából is. El kell döntse minden ember az életébe, hogy kinek szolgál. És drága testvérek, újra mondom, hogy aki nem döntött, az is döntött. Marad a régi életénél, és elveszik. Aki pedig döntött, annak végezetül szeretnék elmondani egy olyan történést, ami fenn van a YouTube-on. Van egy ilyen sorozat, hogy az Atya szeretete. És ebben az egyik film egy amerikai versenyzőről szól, a barcelonai olimpiáról, aki futásban indul, és futás közben bokainszallag szakadása lesz. Néhány akadályt még átszökik, átugrik, de aztán látszik a fájdalom az arcán, nem bírja már, roskadozik, a többiek már mind befutottak a célba, és ekkor történik valami, amikor letérdel, a nézők közül valaki leugrik a versenypályára, egy férfi, a bodyguardok azonnal rohannak, hogy vessék rá magukat, kiált valamit és int, hogy nem akar rosszat, oda megy a néger fiú mellé, lenéz rá, a fiú felnéz, a két tekintet találkozik, közel veszi a mikrofona, hogy mit beszélnek, és a férfi azt mondja a versenyzőnek, hogy nézz rám. A fiú keserűen, fájdalmas arca felnéz, az apja volt. És ránéz a fiára, tudta, hogy mi kínlódás van benne, hogy fusson. Mennyi lemondás, mennyi önmegtartóztatás, mennyi fegyelem. Ránéz a fiúra, és azt mondja, fogd meg a nyakamat, együtt menni fog. És a nagy néger fiú a kis apjába belekapaszkodik, és az egyik lába a levegőbe, lóg, mert már nem tud lépni, és egy lábbal az apjára támaszkodva elindul a cél felé. Ebben a pillanatban feláll az egész stadion. Már senkit nem érdekel, hogy ki nyerte meg a versenyt. Egyetlen egy dolog érdekel mindenkit, vajon a szakadt bokainú fiú bejut-e a célba. Mert Isten azt mondja, hogy látványosságává váltunk az angyaloknak. Látványosságává váltunk ennek a világnak. Nézik, vajon Bódis Miklós be fog jutni a célba? Vajon Nyilas Zoltán bejut a célba, Puskás Attila bejut, Simon Béla bejut, ezek be fognak jutni a célba, vagy elbuknak az úton? Be fogunk jutni a célba, testvérek? Ezt nézik az angyalok ma este. És ezt nézi a világ. Vajon akik azt mondják, hogy be fognak érni a célba? Be fogunk érni a célba, de egyetlen egy módon. Valaki nekünk ma este azt mondja, hogy nézz rám, fogd meg a nyakamat, kapaszkodj belém, együtt menni fog. Együtt menni fog. És ha belekapaszkodsz az atya nyakába, ha belekapaszkodsz az ő kegyelmébe, elég neked csak ez, az ő kegyelme, semmi egyéb. Ha belekapaszkodsz és rábízod, rámered bízni magadat teljesen az ő szeretetére, akkor meg fogsz érkezni a célhoz. Be fogsz érkezni a célba. De drága testvérek, ehhez azt mondja, azzal fejeződik be a tizedik fejezetben ez a felsorolás, hogy ezek megtörténtek velük, nektek meg megiratott intő példaképpen. Mi iratott meg intő példaképpen, hogy ti ragaszkodjatok ő hozzá. Ti ragaszkodjatok ő hozzá. Mert ha nem ragaszkodsz hozzá, olyan sodrása fog jönni a világnak ezután, hogy elsodor. Elsodor. Az marad meg, aki mindvégig kitart. Tartson meg téged az Úr, bármilyen áron szorosan maga mellett. Ne felejtsd el, hogy amikor a legnagyobbak a próbák, akkor van legközelebb hozzád. Amikor úgy érzed, hogy a legtávolabbra van tőled, akkor van a legközelebb melletted, és mindig igen biztos segítség a nyomorúságba. És ha belekapaszkodsz, ha megöleled ma este az ő nyakát, te is meg fogsz érkezni a célhoz. Amen. Imádkozzunk. Édesatyám, köszönöm neked, hogy ezen a héten néhány órára segítettél elfelejteni ennek a világnak a dolgait. Köszönöm, hogy segítettél felemelni a tekintetünket a földről az odafenn valókra. Áldallak téged azért, hogy megmutattad és beszéltél nekünk az igazi értékekről, az Isten országáról. Köszönöm, Uram, hogy tudatosítottad bennünk azt, hogy mi csak jövevények vagyunk, pár évig átutazók. Az örök hazánk az ott van. És figyelmeztettél, készítettél, hogy az egész lényünket, az egész életünket úgy irányítsuk, hogy megérkezzünk. Hálát adok neked, hogy a kereszten kinyitottad az ajtót. Köszönöm azt, hogy számomra és sokak számára út lettél, és áldallak téged, Uram, azért, hogy ezen a héten is mindent megpróbáltál azért, hogy mi közelebb kerüljünk hozzád, közelebb kerüljünk a te országodhoz, és a te szeretetedből az volt a célod, hogy ne vesszünk el, hanem örök életet kapjunk, nyerjünk te benned. Könyörülj meg rajtunk, Uram, rajtam, hogy mindvégig megmaradhassak melletted. És könyörülj meg, Uram, az én testvéreimen itt Pomázon, a környéken. Könyörülj meg, Uram, azokon, akiket elhívtál a te igéddel, hogy nehogy valami módon elszakadjanak tőled. Köszönöm, hogy hűséges vagy, és hűséges is maradsz. Uram, őrizd meg attól, hogy valaha is megtagadjalak, hanem ölelj meg te is engem, hogy én is megölelhesselek téged, és segíts el, Uram, bennünket a célhoz. Dicsőítsd meg ezzel a te nevedet, rajtunk keresztül. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonságul hívom ma az eget és a földet, hogy én ma is az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Jézus Krisztus nevében kérlek, békülj meg az Istennel, válasszátok az életet. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mindörökké. Amen. Drága testvérek, ma este is hirdetem, hogy azok, akik első alkalommal vannak az evangelizációs istentiszteleten ezen a héten, a templomból kimenet az ajtónál tessenek kérni az igéskártyát. Azok számára, akik ma jöttek először, egy igéskártyát szeretnénk adni. Különbözik az ige, nem egyforma senkié, és Isten személyesen hozzád akar szólni ezzel az igével. Kérd el és engedd, hogy Isten lelke munkálkodjék az üdvösségedre, ez az ige által is. Szeretném hirdetni a gyerekeknek, és ma este eldöntöttem, hogy teszek egy bónuszt a gyülekezetbe, úgyhogy azok a gyerekek, akik ma este itt vannak, ha nem is voltak kétszer, hanem van olyan, aki ma este van itt először, egészen 15 éves korig, az kérje, jöjjön, és szeretettel adom neki a Bibliát, a képes Bibliát ajándékba. És drága testvérek, hirdetem, az egyik könyv már elfogyott, de két könyv még megvásárolható, az áhítatos könyv, és a vezetésről a Centrál Kávéházban elhangzott előadásokról szóló könyv, szeretettel ajánlom mindenkinek megvételre. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg a szívedet, a gondolatodat a Krisztus Jézusban, örökkön örökké. Amen.
Kedves testvérek, köszönjük a mi Úrunknak, hogy alkalomról alkalomra, estéről estére hallhattuk az ő üzenetét, és köszönjük testvéreinknek, hogy eljöttek, hogy vállalták ezt az utat, a hosszú utat minden fáradtságával, minden terhével, de az ige üzenetével, hogy itt szolgáltak közöttünk. Két gondolatot hadd szabadjon tennem, az egyik egy ilyen belső műhelytitok, de az nem olyan titok, ami rejt volna, hanem nyilvános titok, hogy ebben az esztendőben az év első vasárnapján úgy indultunk neki a mi alkalmainknak, hogy Istenünk napi igéjét olvastuk, és ez szinte refrénszerűen visszatért alkalomról alkalomra, estéről estére. A zsidókhoz írott levélben olvassuk a 12. fejezetben, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzője és beteljesítőjére. Így indultunk neki az évnek, és így hallottuk szinte minden este felfelé nézni, felfelé tekinteni, imádkozni. Az ige, amellyel pedig testvéreinket elbocsátanánk, kedves igém, ha én is mondhatom és továbbadhatom, a Prédikátor könyvéből szoktam mondani, amikor már tényleg majdnem minden hiába valóság, a vége felé a Prédikátor mond valamit, és most igehirdető, bizonságtevő testvéreinknek a szívére helyezzük, reggel fogja magvetéshez, és ne pihentesd a kezedet este sem, mert nem tudod, melyik sikerül. Ez vagy amaz, vagy mindkettő egyaránt jó lesz. Így hirdessék az igét bizonságtételben, énektanításban, ige hirdetésben. És mielőtt hazatérnénk otthonainkba, ha felfelé tekintünk, akkor felfelé is nézünk, mi magunk is könyörögjünk testvéreinkért. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, mert szavad által jött létre ez a világ, és szavad által teremtesz újjá emberi szíveket, életeket. Köszönjük neked, hogy erre hívtál bennünket estéről estére, alkalomról alkalomra. Valóban elénk adtad az életet és a halált. És köszönjük, hogy te ennél sokkal gazdagabb, izgalmasabb és szentebb vagy, mint hogy pusztán ránk bíznád a döntést, azt mondod, válasszuk az életet. Köszönjük, hogy atyaként mellénk állsz, bátorítasz és hívsz mindannyiunkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy emberi eszközöket is, ige hirdetőket adtál számunkra, hogy megértsük a te hangodat, szavadat. Köszönjük, hogy ők is törékeny cserépedények, én szent lelked nélkül üresen csengenének szavaik, bizonságtételeik. Éppen ezért arra kérünk, hogy add a te szeretetednek gazdagságát igédben, lelked által, mindazokhoz a szolgálatokhoz, amelyekre elhívtad a bódis házaspárt. Ha lelked és igéd engedi, akkor hirdessék közöttünk, itt Magyarországon, Erdélyben és szerte világon az Isten igéjét. Imádkozunk az ő életükért, családjukért. Könyörgünk gyermekeikért, egészségükért. És könyörgünk, Urunk, a hazafelé vezető útért is, hogy tekintetedet ne vedd le róluk. Köszönjük, hogy általad új, hiteles, igaz testvéreket ismerhettünk meg. És Urunk, könyörgünk hozzád minden testvérünkért, Imádkozunk hozzád a betegekért, most különösképpen a kórházi ágyon fekvő szolgatársunkért, aki néhány évvel ezelőtt, ha nem is itt a templomban, hanem Csopánkán hasogatta az igét, a rómaiakhoz írott levél alapján, könyörgünk Tariska Zoltánért, hogyha kedves, akkor tartsd meg az ő életét, hogy közöttünk hirdesse még Isten igéjét. Légy mindazokkal, akik most is felemelik kezeiket, érte, szeretteiért. Legyen meg mindenben, mindenkor és mindenhol a te akaratod. Amen. Kedves testvérek, mi más tehetnénk, mint hogy Jézussal induljunk haza, záró énekül a 434. dicséretünket énekeljük el. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benned téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk, adj erős szíved, hogy legyünk hívek, és ha terhet kell viselnünk, panaszt mégsem ejt a nyelvünk. Rögös vár utunk, hozzád így jutunk, sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt, vagy ha másért várod éget, hagy türelmed békességet. Reményet elég, rád tekinteném, kísérlét te hint, éltünk végeig, és ha roskadozva járunk, benned támaszthat találunk. Míg elfogy az út, s mennybe nyitsz kaput.
Kedves testvérek, most jó szívvel mondanám, hogy találkozzunk akár holnap, akár vasárnap gyülekezeti istentiszteletünkön. Természetesen szeretettel hívunk és várunk mindenkit a pomázi Csobánkai Református Egyházközség minden igei alkalmára, de azt kell mondanom, hiszen látom én az arcokat, hogy legyünk só és kovásza magunk gyülekezetében, kiki ott, ahonnan érkezett, és vigyék Isten evangéliumát, Isten szavát a közösségeikbe. Azért azt mondom, hogy Isten velünk, viszontlátásra, áldás békesség. Türelmet kérek. Szóljál itt el, sok élet. rajta bátran győzedelmet ad, köszönjük szépen. Na tisztelt asszony, tudom, hogy nem illik itt csomagolásban átadni virágot, de kérem, hogy fogadd el szeretettel gyülekezetünk kedvességét, azért, hogy kitartson a hosszú úton, azért csomagoltuk csak így be.
Köszönöm. Áldás nélkül, hogy szükszön állunk.